Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, a hétvégi menetrend, én Péli Nagy Kata vagyok. Nem vagyok benne biztos, hogy figyelünk testünk jelzéseire. Legfeljebb csak akkor, amikor már elkerülhetetlen az orvos meglátogatása. Nos, az a könyv, amit most Olá Andrea ajánl, segíthet ebben. Julia Enders könyve a test belső folyamatait, mint a légzés, a szív működése önálló karakterként mutatja be, kiemelve azok érzelmi és idegi szabályozását. A szerző feltárja az immunrendszer működését, a krónikus gyulladások okait, valamint a fizikai és lelki regeneráció összefüggéseit. Folytatjuk Olá Andrea beszélgetését Majáta Eszter fordítóval.
A könyv, amiről beszélgetünk, Julia Enders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című lebilincselő kötete. Idézek tőle néhány mondatot most az első oldalakról. Hangos, velünk szemben sok kihívást támasztó világban élünk. Zúdulnak ránk kívülről az információk, miképpen éljünk, mit kell elérnünk, hogyan kell kinéznünk, hogyan kell éreznünk magunkat, miközben sokszor még azt sem értjük itt és most, kik és mik vagyunk. Vajon képes lenne-e a testünkről, szervezetünkről szerzett tudás ellensúlyozni mindazt, amit a kórházban és önmagamon megfigyeltem? Képes lenne-e a testi nézőpont, még ha csak egy kicsit is segíteni abban, hogy megőrizzük a modern világ zűrzavarában a humánumot, az emberi értékeket. Majáta Eszter a vendégem, aki magyarra fordította ezt a kiváló könyvet, Julia Enders Testünk jelzései című könyvét. Ismerjük meg most picit jobban a szerzőt.
Ugye a Bélügyek volt az ő első könyve, tehát ő azzal robbant be. Németországban ez hatalmas bestseller volt, az összes beszélgetős műsorban meghívták, és ott is ez volt, hogy hát oké, tudtunk dolgokat a Bélről, de ő annyira szemléletesen és annyira viccesen közelítette meg, hogy ott egész más megvilágításba helyeződött a Bél. És ez a könyvében most újra előjön, hogy tényleg szinte megszemélyesíti, vagy szinte antropomorfizálja az egyes szerveket, vagy tényleg már a vírusoktól kezdődően, vagy az oxigéntől, amit említettél. Amikor megírta a Bélügyeket, akkor inkább az írással foglalkozott, és aztán visszatért az orvosi praxisba.
Belgyógyász, gasztroenterológus. Ez azért fontos, mert ugye mi olyan részeket is kivettünk, ami nem hagyományos egy ilyen típusú könyvben, de hát azért minden orvosi információ a szakszerű benne.
És ugye amiről beszéltünk, hogy ez a kettősség megvan, tehát hogy mondjuk leírja a toxinoknak a pontos biológiai működését, de ugyanakkor ugye utal arra, hogy ez mennyire elterjedt ez a toxikus jelző a hétköznapi nyelvben, és akkor picit ezt is elemzi, hogy miért használjuk egyszerűen ezt, mint metaforát, hogy valaki toxikus, vagy egy kapcsolat, egy viszony toxikus, de ugyanakkor megvan a biológiai háttér és a konkrét leírása.
A bőr kapcsán nem tudom neked, mi volt az, ami a hozzá kapcsolódó témakörökből érdekes volt.
Az egyik a bőr öregedése, szerintem nagy téma manapság, ugye itt a longevity, meg anti-aging folyamat, megkezeléseknél, és ott például volt egy nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes és új adat, hogy az arcbőr öregedését mi az, ami 80%-os arányban meghatározza, és ez bizony a napfény. És itt egy nagyon érdekes okfejtés van a napfény szerepéről, amiről szintén manapság rengeteget olvashatunk, és ott is előjön ez a differenciáltság, hogy hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a napfény, nem is tudjuk még pontosan, hogy mennyire, és miért olyan fontos. Itt idéz ugye néhány adatot, hogy bizonyos betegségeknek az elkerülésében vagy csökkentésében mennyire fontos szerepet játszhat, hogyha elég napfény ér minket, és ugye azt gondolták, hogy ez csak a D-vitamin miatt van, megpróbálták D-vitamin pótlással ugyanezt elérni, és nem sikerült, ami azt mutatja, ahogy ő is elmagyarázza, hogy nem csak a D-vitaminon múlik. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mind múlik még, de ugye idéz ilyen statisztikákat, ahol kiderül, hogy ahol sok napsütés éri az emberek bőrét, ott bizonyos betegségek jóval alacsonyabb számban jelentkeznek, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, akár a ráknál ez szerepet játszhat. Ugyanakkor pedig ugye végtelenül károsnak is tartjuk a napfényt.
Jó, hogy még arra is figyel, hogy leírja, hogy hogyan kell bekennünk magunkat, milyen vastagsággal.
Igen, ezt hangsúlyozza, ugye ez is szerintem fontos elmondani, hogy az ember úgy szereti letudni a krémezést, az, hogy jó, úgy valamit ráken az arcára, meg a testére, de ő ugye elmondja azt, hogy az nagyon hamar eltűnik, tehát egy nagyon vastagon kell bekenni a testünket, illetve itt ugye a faktorokat is elmagyarázza, hogy az pontosan mit jelent, szerintem ezzel sem vagyunk mindig pontosan tisztában, hogy ugye ez azt az időt hosszabbítja meg, ameddig a napon tartózkodhatunk.
Uh-huh. Ugye a hegesedésről, a sebgyógyulásról is ír, erről talán tudunk, de ez is nagyon jó, mondhatni szórakoztató, ahogy leírja, de nekem nagyon meglepő volt, amit az érintésről írt.
Igen, az egy nagyon fontos rész szerintem.
Volt, ami különösen megmaradt?
Hogy mennyire fontos az uh-huh. érintés. Ugye itt egy példát hoz, hogy azok a kisbabák, akik rögtön a születésük után inkubátorba kerülnek, és sokszor nélkülözik az érintés, náluk hosszú távon milyen kihatásai vannak ennek a betegségek tekintetében, ez érdekes volt, és akkor ugye az érintés fontosságát hangsúlyozza, és az érintés hiányáról ír, az is szerintem egy nagyon fontos része a könyvnek, amikor a magány kihatásairól ír, hogyha nem részesülünk érintésben. Ez mennyire hiányzik. Mégis egy szép rész volt.
Nekem meglepő volt, hogy azt mondja, hogy a két legfontosabb élvezet az ember számára az ízlelés és az érintés. És azt írja, hogy ahogy az ízlelésnél a sós, édes, savanyú, keserű négy alapíz, az érintésnél pedig a nyomás, a sebesség, a nyúlás és a rezgés, ezt ő elmagyarázza, hogy mi ez. És akkor így mondja, hogy gondoljunk rá, hogy milyen, amikor megsimítanak minket.
Vagy szintén egy példát hoz, amikor valaki szülés utáni depresszióban szenved, akkor is, hogyha megérinti a kisbabáját, akkor ez a depressziós időszak ezzel akár lerövidíthető, tehát hogy még ott is szerepet játszik, illetve talán még egy példát idéz, amikor intenzív osztályon fekvő betegeknél, akiket ugye rengeteg stressz ér azáltal, hogy villódznak egyfolytában ott a gépek, meg mindenféle hangok vannak, és hogyha őket masszírozzák, az érezhető jó hatást, jótékony hatást vált ki a betegekben. Hát például az alvásuk, ugye pont, mert nagyon nyugtalan az alvásuk az intenzív osztályon, noha ugye az alvásnak, erről is majd szó lesz a könyvben, nagyon fontos regenerációs szerepe van, és ha az intenzív osztályon is el lehet érni azt, hogy masszást kapjanak a betegek, akkor ez az alvás minőséget is nagy mértékben javíthatja. Tehát ott is az érintésnek nagyon fontos szerepe van.
Az jó, hogy sikerült megtartani a fejezetekben az egyensúlyt, tehát hogy az úgymond orvosi rész, tehát amit mondjuk a seb gyógyulásról, meg a bőr szerepéről, meg a sejtek működéséről ír, az nagyjából ugyanolyan súlyjal van, akár ebben a fejezetben, mint mindaz az egyéb jelenség, amiről most beszéltünk.
Így van, nem? Tehát nem csúszik el egy ezoterikus irányba, hogy minden túlságosan érzelmi alapon közelít meg, hanem amit említettünk, hogy ott van egy komoly orvosi háttér. Ugye az már a könyv elején, tehát azzal indít, túl azon, amiről beszéltünk, hogy mi volt a konkrét apropója a könyv megírásának. Ugye elmondja azt, hogy mi volt ez a felismerés, vagy hogyan történt meg benne ez a felismerés, hogy erről írni kell, és hogy ez mindenkit érint, és mindenkinek tudnia kell róla, hogy ugye az orvosi praxisában nagyon sokféle betegséget kezelt, és egy idő után rájött, hogy tulajdonképpen ugyanaz bújik meg minden tünet mögött, az, hogy nincs rendben az a világ, amiben élünk. És akkor tulajdonképpen ennek kapcsán indult el, hogy akkor mi is a baj konkrétan. És utána visszatér ehhez a gondolathoz, mert nagyon sokszor utána, amikor a testi hátteret leírja, akkor utána megint kitér a társadalmi következményekre, például a közösségi média hatásaira. Nagyon érdekesen leírja, hogy tesz függővé minket a közösségi média, tehát ugye a jutalmazó sejteknek a dopaminnak a bevonásával, ott megadja az orvosi hátterét, és hát azért a tippeket is ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt egy picit kordában tartani. Ugye hosszú fejezet van egyébként a függőségekről, nem csak a közösségi médiával kapcsolatban, hanem mindenféle függőséggel kapcsolatban, és ott is ugye nagyon jól leírja ennek az orvosi hátterét, de ugyanakkor a megoldást is próbálja keresni. Tehát az orvosi úton mondjuk a dopaminpótlás lehet, de egyébként pedig egyszerűen egy életmódváltás. Tehát egészen konkrét tanácsokat is ad sok esetben.
Ez már az agy fejezete, és a függőséget érdekes módon a szerelemhez hasonlítja, és azt mondja, hogy hát ott is van egy ilyen fölívelő időszak, és aztán jön a csalódás.
Többször is ugye előjön a szerelemmel kapcsolatos párhuzam, és a bőrnél is szépen leírja, ugye, hogy a napfénynek, napsugárzásnak a hatása, hogy egyrészt éget másrészt energiát ad. És hogy a szerelemben ugye ugyanez van, hogy energiát ad, fel vagyunk dobva, ha szerelmesek vagyunk, és aztán jól megégünk a végén.
Az nagyon szép, ahogyan ez a fejezet elkezdődik. Azt írja, hogy az agy kivételezett helyzetben van, ott fenn a fejünkben, de nem egy fölényes, arrogáns szerv, hanem egy irányító, védelmező és a világgal összekötő szerv inkább. És olyan jó az, ahogyan a pozícióját meghatározza. Azt írja, hogy majdhogy nem azt mondhatjuk, van a testben egy felső réteg, amely különleges védelmet és kényelmet élvez. A föld szennyétől és taposásától távol, az agy a legfelső emeletről élvezi a pompás kilátást, a hallást itt nem zavarja az emésztés zaja, messzire tekintve látja, mi történik a világban, miközben a többi por, szerv, a mellkas vagy a has zugaiban nyomorog. Ha kicsúszik a kézből egy szerszám, a fej messze van, ha megbotlik a láb, utoljára koppan a földön.
Szerintem is ez egy ilyen másfajta szemlélet, mert valóban ugye leírja, hogy az van fölül, és ettől azt gondoljuk, hogy az agy a legfontosabb szervünk. Ugye már a bélügyek kapcsán elmondta, meg mostanában ugye sokat beszélnek arról, hogy ott is van egy másik agyunk valahogy, tehát hogy ezért nem csak az agy játszik szerepet, de valahogy azt gondolom, hogy úgy megmaradtunk annál a felfogásnál, hogy a kognitív képességek a legfontosabbak, és ő ugye utal arra, hogy nem csak az agy fontos, hanem, és ugyanígy nem csak a kognitív képességek, hanem mondjuk az érzelmi intelligencia. Tehát ugye erről is hosszabban ír, hogy mi a különbség az intelligencia és az érzelmi intelligencia között, és hogy az agynak valóban mely részein alakulnak az érzelmeink, és milyen szerepet játszanak, ugye a düh érzéséről például hosszabban ír, hogy az is kell egyszerűen.
Hát és hogy milyen jelentősége van az emberiség történetében az érzelmeknek?
Meg szerintem hajlamosak vagyunk kijátszani a kettőt egymás ellen, tehát azt mondani, hogy csak a tudat, utána csak az érzelmek, és akkor ugye ő is utal arra, hogy itt egyensúlyt kell teremteni. És ez egyébként egy nagyon fontos gondolat, ami szintén végigvonul a könyvön, hogy ugye elmondja, hogy a testnek tulajdonképpen a legfontosabb törekvése az, hogy mindig egyensúly legyen. Tehát, hogy bármi megbomlik, akkor ki kell egyenlíteni ezt a zűrzavart, vagy ezt a rendetlenséget. És ezt egy csomó példával leírja, ugye, hogy akár az immunrendszernél, hogy tesz rendet az immunrendszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy kívülbelül egyensúlyra törekedjünk. És ugye itt is ugyanúgy leírja, hogy az agy tulajdonképp ugyanúgy kommunikál az idegpályákon keresztül, mint ahogy mi kommunikálunk egymással. Tehát egyszerűen jeleket küldünk, jeleket értelmezünk. Tehát, hogy itt is behozza ezt a hasonlatot, hogy tulajdonképpen az agy működése az egy hatalmas kommunikációs rendszer, ahol visszajelzések vannak. Tehát itt is egy csomó hasonlat van, amitől egyszerűen érthetőbbé válik az, amit mond.
Engem meglepett, hogy az ébredésről és az elalvásról külön ír. Mert úgy már tényleg unásig ismerjük az alvás fázisait, ezt is leírja, de hogy mi történik, amikor például elalszunk, hogy hogyan adja át a feladatokat az agy, az nagyon érdekes
volt. Igen, az is nagyon érdekes, az számomra is újdonság volt, hogy pontosan mi történik. Illetve valóban ugye mondjuk a REM fázisról rengeteget hallottunk, de itt is például ezt is elmagyarázza, hogy csak fölteszi mint kérdést, hogy milyen szerepet játszhat az, hogy az emberszabású majmoknál jóval rövidebb ez a REM fázis. És ugye itt arra utal, hogy esetleg a tudatosságban, a fejlődésünkben ez is egy szerepet játszhatott, tehát nem csak az agy fejlődése, hanem akár az, hogy ez a fázis nálunk hosszabb ideig tart, és hát ugye ez az a fázis, ahol feldolgozzuk a minket ért élményeket, akár érzelmi élményeket, akár tudatosabb élményeket, és hogy ebben a feldolgozási szakaszban esetleg előrébb léptünk, és ennek köszönhető a fejlődésünk. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy fogalmam nem volt, hogy az állatok mennyit alszanak, és abból mennyit telik REM fázisban, de hogy lényegesen kevesebb idő, mint nálunk. És ez nagyon érdekes, az előbb beszéltünk arról, hogy ugyanazok a gondolatok előjönnek, mert ha arra gondolsz, hogy amikor az izmokról ír, akkor szintén ezt elmondja, hogy a regenerációs szakasz mennyire fontos. Egy-egy két példát is hoz, hogy tulajdonképpen többet fejlődünk akkor, amikor nem futunk, hogyha egy futásedzést hosszú távon nézünk, vagy ugye felhozza azt a példát is, hogy amikor csak imaginatív módon sportolók végig gondolták, vagy elképzelték, hogy edzenek, és a kísérleti másik csoport másik fele valóban fizikailag edzett, akkor ott akár még jobb eredményt értek el azok, akik csak képzeletben edzettek. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes elgondolás. Hallottunk már ilyesmit sportolóktól, hogy ugye úszók mesélik, hogy ők egyszerűen elképzelik azt, hogy hogyan tempóznak a vízben, és már attól fejlődnek. De ő is elmondja, hogy ez a regenerációs szakasz, ez milyen rettenetesen fontos az izmok számára.
És ha már az izmoknál tartunk, neked meg volt az, hogy ebben a versenyben, az izmok közötti versenyben melyik az első, hogy melyik a legerősebb?
Nekem is újdonság volt, utána kellett kicsit olvasni, hogy ez hogy is van. Igen, de ugye neki is egyébként, tehát ugye ezt leírja, hogy egy könyvtárban egy pillanatban, hogy jött rá erre.
Elárulhatjuk igen. Szerintem, hogy a rágóizom. A rágóizom a legeslegerősebb izmunk a mindegyik közül. És a második ebben a versenyben a szemizom. És leírja, hogy mennyi, amit soha nem gondolunk szerintem végig, hogy mennyi funkciója van a szemizomnak. Azt hiszem, ebben a fejezetben volt a legtöbb olyan rész, amin soha nem gondolkodtam én speciál, de biztos sok okos ember gondolkodik ezen azért, hogy például, hogy honnan van az erő, amit igen. kifejtünk, hogy az honnan jön.
Igen, mert ugye hát a hétköznapokban valami dolgunk van, akkor felállunk, kész. De ő ugye pontosan leírja ezt, hogy ahhoz milyen iszonyú sok izomnak, milyen iszonyú sok együttműködése kell, hogy ténylegesen fel tudjunk állni, és hogy ez milyen hihetetlen bonyolult és összetett rendszer.
És hogy végül is sokkal nagyobb erőkifejtésre képes az ember, mint amit a hétköznapokban használunk.
Döbbenetes példa volt, ugye hallottunk már ilyesmikről, de ugye leírja azt, hogy ugye ezt már megfigyelték, hogy krízis helyzetekben az emberek milyen iszonyatos erőkifejtésre képesek, ugye azzal a példával, hogy ha egy anya látja, hogy a gyerek a kocsi alá beszorult, akkor megemeli az autót. És hogy ez is mennyire érdekes, hogy az agy olyan erős jelzést ad, hogy most maximális erőbevetésre van szükség. És ezt tényleg szerintem mindannyian megéltük, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben mennyire képesek vagyunk olyan dolgokra, amire azt gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek. És egyébként akár nem is vagyunk képesek. De hogyha egy ilyen erős jelzést kap az agy, akkor tényleg beízít mindent. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem csak az egyes részekről van szó, hanem az egész. Észről, tehát, hogy együttműködésben mennyire jó a test.
És az a jó, hogy nem csak, hogy a sportról ír, hanem például a work-life balance. Szóval mert meg nem gondolná, hogy egy ilyen fejezetben ez szóba kerül, hogy mennyire fontos a napi munkában a mozgás.
Tehát a hétköznapi mozgás is, tehát nem kell feltétlen súlyt emelnünk, igen. hanem egyszerűen az, hogy kicsit tudatosabban alakítsuk az életünket, és csak felálljunk és sétáljunk 10 percet, már az is rengeteget ér.
És a veszélyekről is tulajdonképpen úgy ír, hogy nem ijesztél az embert, nem? Tehát nem érez az ember fenyegetettséget, igen, holott igen. ott van minden, tehát a droghasználattól kezdve tényleg a vírusok,
igen, a
minden.
Igen, pont a függőséget igen. akartam én is említeni, hogy ott is nem elítélően ír, vagy nem azt írja, hogy ha ezt nem csinálod, akkor meghalsz, hanem egyszerűen próbál rávezetni. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozza is, hogy amikor az olvasókhoz szól, hogy ő elmondja, hogy szerintem mi a jó, de utána hangsúlyozza, hogy egyszerűen hallgassunk a testünkre. Tehát például az alvásról hosszabban ír, és ott is azt mondja, hogy hát ugye kutatások azt mondják, hogy olyan 6 órát kell minimum aludni, de azért jobban 8 óra, de hogy igazából hallgassunk a testünkre, mert hogy úgy is tudni fogja a testünk, hogy ő mennyit akar. És ez nagyon fontos, hogy nem mindig feltétlen tudatosan kell megélni dolgokat, hanem egyszerűen csak figyelni a testünk működését, és abból levezetni a viselkedésünket, vagy a tetteinket.
Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julie Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
Majáta Eszter fordítóval Olá Andrea beszélgetett. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, és további szép hétvégét kívánok. Péli Nagy Katát hallották.